Kövér László az országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Elnök úr azt mondta, hogy ez egy sikeres ciklus befejezés lesz 2018-ban. Jobban értik ezt ön szerint most az emberek, mint 2002-ben, amiről szintén azt mondták, hogy ez egy sikeres ciklus, és mégis választási bukás lett a vége.
Szerintem a 2002-es választási eredménynek, illetve az azt követő 8 esztendőnek egy nagyon nagy szerepe lesz abban, hogy 2018-ban az emberek ne kövessék el még egyszer ugyanazt a hibát, mint akkor elkövették. Ha visszaemlékszünk rá, hogy mi volt a kampánynak a lényege 2002-ben, vagy mi volt a fő üzenete az ellenzék részéről, akkor sem tudták elvitatni azt, hogy a kormány jó gazdaságpolitikát csinált, hogy jól megy az országnak a szekere, hanem azt mondták, hogy akkor miért nem osztogatunk többet? Tehát több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak, ugye ez volt az MSZP szlogenje úgy a tavaszi, mint az őszi választásokon. A jóléti rendszerváltást hirdettek meg, és aztán, hogy mi lett belőle, azt 2010-ben mindenki láthatta, egy Görögországhoz hasonló csődhelyzet. És szerintem mi nekünk az a dolgunk, hogy erre az embereket emlékeztessük, de az emberek szerintem emlékeznek is rá. Tehát a demokrácia is egy olyan tanulási folyamat, amiben nem csak a politikusok tanulnak, sokkal többet tudunk a politika szakmájáról, mint ezelőtt 15-20 évvel, meg is változott egy kicsit a szakma, ha szabad így fogalmazom, és nyilván a választók is sok mindent tapasztaltak, nem annyira naívak, vagy nem annyira optimisták egy-egy választás előtt, mint korábban voltak, tehát nagyjából már kitanulták, hogy mi várható a politikusoktól. Most itt nem morális ítéletet akarok magunk fölött mondani, hanem csak azt akarom kifejezni, hogy a politika sem mindenható, és ezt a választók is lassan kezdik megtanulni, hogy mi a reális elvárás, és mi nem az, és inkább a biztonságra törekednek. Furcsa módon egyébként voltunk ennek mi a másik oldalon is az elszenvedői. 2006-ban, amikor lehetett már látni ellenzéki oldalról, hogy rossz felé megy az ország, és ebből nagy baj lesz, akkor az emberek úgy gondolták, hogy jobb a biztonság. Tehát az egészen jó az, amit a Gyurcsány kormány csinál. Nem érdemes ezen változtatni, mert hiszen nem igaz, hogy rosszabbul élünk mi 4 évvel korábban, mint ahogy egyébként ezt még a kampány előtt jogosan a Fidesz hirdette, és a folytatásra szavaztak. Ez is egy tanulság szerintem, amit nagyon sokan azért ott hordoznak a fejükbe.
Azt mondta, hogy a politika műfaja is megváltozott. Kedvére való, ahogy megváltozott?
Nem, egyáltalán nem, de hát úgy látom, hogy ez nem magyar folyamat, mindössze nem magyar sajátosság, nem a magyar politikai kultúra olyan mindössze, és nem egyfajta hungarikum, aminek párja sincs a világon, hanem az európai demokratikus rendszerek mentek át egy olyan fejlődési folyamaton, ami hát nem, ahogy ön kérdezte, nem az ízlésem szerint való, vagy sokak ízlése szerint talán jobb lenne, hogyha nem ebben az irányban mentek volna el a folyamatok, mint ahova jutottunk.
De az egyszerűséget nem kedveli benne?
Hát épp ezt akartam mondani, hogy az végletekig leegyszerűsített üzenetek, azok nem csupán a politikusoknak a eltompult gondolkodására vezethetők vissza, hanem a tömegtájékoztatás is átment egyfajta változáson. Tehát ma már annyi impulzus, annyi információ ér az embereket, szinte elborítja őket az információs áradat, ahhoz, hogy ebből a szelektálatlan, illetve strukturálatlan információs tömegből ki tudják választani, vagy el tudják raktározni azt, ami a politika számára fontos, hogy biztos, hogy elérjen az üzenet a választókhoz, ahhoz hát eléggé le kell butítani az üzeneteket, ami nagyon sokakat zavar, nem csak a politikusok közül, illetve vannak politikusok között is olyan, akit ez nem zavar, engem igen, hanem a választók között is vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy ők azért ennél differenciáltabb üzenetekre vágynak, tehát azért képesek ők megérteni az összefüggéseket, hát miért nem próbáljuk meg ezt számukra elmagyarázni, hát azért nem sikerül ez mindig, mert hogy nincs rá egyszerűen tér, meg idő, mert alkalmazkodni kell a médiumhoz, vagy a médiához, ha szabad így fogalmazni.
Május végén újította meg a választási együttműködést a Fidesz a Lungodrommal, elsőként a partnerszervezetek közül. Miért velük kezdték?
Mert ők kezdeményezték először, azóta már a Magyar Vállalkozók és Munkadók pártjának a szövegjavaslata is ott van az asztalomon, mint választmányi elnök, mondom ezt, és valamikor a kora ősz folyamán az összes partnerszervezettel végig fogunk menni ezen az állomáson, és aztán azt gondolom, hogy valamikor a tavaszi kampány kezdetkor pedig egy közös együttes nyilatkozatot fogunk majd elfogadni a partner szervezetekkel, ahol nagyjából azt is elmondjuk az embereknek, hogy mit szeretnénk együtt elérni a választások után.
De mit hoznak ezek a szervezetek a Fidesznek? A Fidesz önmagában is elég masszív tömb.
Ez igaz, és nagyon nehéz is meghúzni a határait ezeknek a partner szervezeteiknek, hogyha a Fideszhez képest akarom ezt meghatározni, mert hiszen nagyon szinte mindenhol lehetséges és létezik is nagy részt a kettős tagság. Talán éppen a Lungodromban a legkevésbé. De hát nem hiszem, hogy olyan nemzeti szövetséges tag Lezsák Sándor elnök úr körül, aki egyúttal ne lenne Fidesz tag. Biztos, hogy van ilyen, de gondolom nem számottevő. A Fidelitas esetében talán nagyobb azoknak a fiataloknak az aránya, akik Fidelitas tagok ugyan, de nem tagjai a Fidesznek egyúttal. Most hadd ne soroljam a Magoszon keresztül az összes többi szövetségest így végig. Tehát hoznak ezek a szervezetek egy társadalmi bázist, egy olyan érdekcsoportot, vagy egy olyan társadalmi csoportot, amelyik igényt tart arra, hogy valamilyen módon intézményesen is beleszóljon a Fidesz-KDNP pártszövetség politikájába. És ez a partneri együttműködés rendszer ez lehetőséget nyújt számára. Vannak olyan néppártok Európában, amelyek kifejezetten ilyen fajta társadalmi csoportok koalíciójából jönnek létre, tehát különböző társadalmi csoportok a középhez, a polgári középhez tartozó társadalmi csoportok adják össze magát tulajdonképpen a pártot, azoknak a politikai érdekképviseletei. A Fidesz egy kicsit átmenet egy hagyományos politikai párt és egy ilyenfajta társadalmi koalíció között, mert megvan benne ez is, meg az is.
De Fidesz például beleszól abba, hogy a KDNP mit gondoljon a vasárnapi boltzáról, vagy hogy a Lungodrom a támogatási programokat, annak a szervezését hogy intézze? Vagy ez nem ilyen típusú együttműködés?
Hát nem szólunk bele természetesen. Van egy közös nevező, ezen alapján jöttek létre ezek a megállapodások, a szövetség maga ezen az alapon jön létre, az részben értékekről szól, részben pedig alapvető programokról szól, társadalmi célkitűzésekről szól, aztán ki a maga sajátos területén, szegmensében pedig betölti a maga játékterét, tehát hogy a Keresztény Demokrata Néppártot már említette, akkor a Keresztény Demokrata Néppártnak nyilvánvalóan azért van igénye az önálló létre, és azért nem olvad be a Fideszbe, azon túlmenően, hogy Varga Laci bátyánk Isten nyugosztalja, mint a KDNP örökös elnöke, az ragaszkodott ahhoz, hogyha a KDNP-nek egyszer az ászlaját sikerül méltó kezekbe visszaszerezni. Ugye volt a KDNP-nek egy csúnya időszaka a történetének, amire most itt talán már kevesen emlékeznek a hallgatók közül is. Tehát egyszer a KDNP újra valódi életre kell, akkor azért az önállóságát meg kell tartani, de a Fidesszel való szövetségben kell politizálnia. Neki megvan az a erénye, előnye, illetve más oldalról pedig nyilván mozgás korlátja, hogy sokkal inkább köti magát, ragaszkodik mondjuk a elsősorban a katolikus egyház társadalmi tanításaihoz, mint ahogy ezt egy Fidesz méretű nagyobb néppárt megteheti. Tehát ő mondhatja a maga őszinte véleményét olyan kérdésekben is, amiben a nagyobbik párt, most teljesen mindegy, hogy a Fideszről beszélünk, vagy bármely más a nagyobb néppártól, ott inkább egyfajta társadalmi kompromisszumra kell, hogy törekedjék adott esetben néha az elvek markáns képviseletének a rovására is.
Az ellenzék választási témái letisztulni látszanak, kormányzati korrupció, oktatás, egészségügy van benne. Felveszik a kesztyűt, vagy csak a saját témáikat fogják mondani a választáson, a kampányban?
Hát azt gondolom, hogy minden kérdésre, minden vádra, pláne minden rágalmazásra, gyalázkodásra válaszolni kell. Független attól, hogy ez személyes természetű, tehát konkrét személyeknek a rágalmazásáról szól, vagy pedig arról, hogy elvitatják a kormánynak, a Fidesznek és a KDNP-nek mondjuk az egészségügyben, az oktatásügyben elért sikereit. Meg kell védeni a magunk álláspontját, meg kell védeni a magunk sikereit. De más oldalról nem szabad abba a csapdába esni, hogy egyfajta defenzív politikát folytatunk a kommunikációban, hanem ragaszkodni kell ahhoz, hogy beszéljünk arról, a választókkal beszéljünk, elsősorban ne az ellenzékkel vitatkozzunk, a választókkal beszéljünk arról, hogy mit miért teszünk, amit ma döntést hoztunk, annak holnap milyen pozitív következményeit reméljük, és kimutassuk azt is, hogy milyen eredményeket értünk el. Hát évről évre Jelentős mértékben nő például a kiskereskedelmi fogyasztás. Tehát az ellenzék azt állítja, hogy itt tömeges szegénység van, soha ekkora szociális katasztrófa még nem volt ebben az országban, mint amilyen most. Ha most tekintsünk el attól, hogy a baloldalnak van erre egyáltalán erkölcsi alapja, hogy ilyen kérdésekről beszéljen azután, ami 8 év után, amit 2015 itt hagyott a nyakunkba a következményeivel együtt. De nyilvánvaló, hogy nem 100-200 ember produkálja a 4-5%-os kiskereskedelmi forgalom bővülést évről évre, hanem ez azt mutatja, hogy az embereknek a jövedelme bővül, egyre többet tudnak költeni, sőt most már egyre többet tudnak félretenni, tehát a takarékosság is újra divatba jött, ha szabad így mondanom, tehát az emberek egyre inkább hajlandók takarékoskodni, sőt újra divatba jött az is, hogy mernek hitelt is felvenni, mert megint egy kis biztonságérzetet, vagy egy biztonságot éreznek maguk körül, tehát úgy érzik, hogy van mire tervezni a jövőt illetően. Nekünk nem szabad kiengedni a saját témáinkat, ahogy a perifériára sodorják, a családok támogatása, mint az előbb mondtam, nem azért fontos a kormány számára, mert ezzel lehet a legtöbb szavazatot szerezni, hanem mert azt gondoljuk, hogy a családpolitikán múlik ennek a nemzetnek, ennek az országnak a jövője. Tehát muszáj, hogy ezt az emberekkel is elfogadtassuk, illetve megszerezzük a támogatásukat ehhez.
Az egészségügyben és az oktatásban is mernek magabiztosan hivatkozni a sikerekre. Ahhoz mindenki ért, mindenki jár kórházba, mindenkinek van gyereke, aki iskolába jár. Tehát az emberek pontosan tudják, hogy mi a helyzet.
Persze, de, és bocsánat, nem csak, hogy pontosan tudják, hogy mi a helyzet, hanem, hát ha az egészségügyről van szó, akkor aztán végképp igaz az a megállapítás erre a szférára, erre a területre, hogy itt az eredmény az nem számít. Az eredmény adottság, a probléma számít, mert minden egyes beteg, vagy minden egyes hozzátartozó, akinek a hozzátartozóját a betegként rosszul kezelik, méltatlan körülmények között kezelik, az nem lesz attól boldog, hogy elmagyarázzuk, hogy hány százmilliárd forintot költöttünk a vidéki kórházakra. Jelentős részben egyébként Európai Uniós támogatásokból, de a magunk önerejét is hozzátéve. De azért az, hogy a vidéki kórházak szinte teljes körűen megújultak, és most már a kormány egy budapesti új modern kórház építésébe is belefog, azért ez mégiscsak az egészségügy rendbetételének az eredményeihez tartozik. Az, hogy jelentős mértékben lecsökkentek a várólisták, és az európai rangsorban egyáltalán nem vagyunk szégyen teljes helyen. Sok nálunk sokkal fejlettebb országot előzünk meg ilyen tekintetben. Itt is különböző kategóriák vannak persze, hogy ki milyen műtétre vár. De ugye ezt a kérdést is, ebben a kérdésben is komoly előrehaladást értünk el. Azt megint nem szabad, hogy elfelejtsük, illetve hogy a problémák, amik megvannak, azok ezt beborítsák, és ne vegyük észre, és ne örüljünk neki. Hasonlóképpen az orvosok, az egészségügyi szakdolgozók, ápolók fizetésének a kérdése is ilyen. Persze, sajnálatos módon még nagyon hosszú időn keresztül nem leszünk képesek egy orvosnak annyi pénzt adni, mint amennyit meg tud keresni Írországban, Angliában, Norvégiában vagy Németországban. De azért sokat tettünk annak érdekében, hogy minél kevesebb fiatal végzett orvosnak jusson eszébe, hogy a pályát már ne is Magyarországon kezdje el, hanem egyenesen a friss diplomájával menjen külföldre. Tehát azért itt is vannak dolgok, amikre igenis lehet hivatkozni, ha úgy tetszik, büszkeséggel is.
Számol-e a következő választásra olyan új típusú ellenzéki együttműködéssel, ami a Fideszre veszélyes lehet?
Nem számolok, illetve igenis, meg nem is. Tehát úgy érte, hogy nem számolok, az azt jelenti, hogy nem különösebben zavar bennünket, hogy az ellenzék mit csinál, hogyan fog össze. Láttunk már mindent, tehát láttuk azt is, hogy az a balliberális értelmiség, amelyik még 2010 után szerte széjjel a világban azzal gyalázta, rágalmazta a Fideszt, próbálta lejáratni a kormányt, hogy a Fidesz a háttérben gyakorlatilag összebútorozott, leboltolt, már bocsánat a kifejezésért, a félfasiszta antiszemita Jobbikkal. Ez a balliberális értelmiség most azon dolgozik, hogy hogyan tudná összeboronálni az MSZP-t, a DK-t, meg a Jobbikot, mert úgymond Orbán leváltásánál semmi sem lehet fontosabb. Tehát tegyük félre úgymond a ideológiai és eszmei nézeteltéréseket, és akkor álljunk fel egy ellenzéki blokkba. Én erre is föl vagyok készülve lélektanilag, mint ahogy egyébként láttuk is már ennek különböző megnyilvánulási formáit időközi választásokon, akár országgyűlési, akár önkormányzati választásokra utalok. De a másik oldalról pedig azért nem érdemes ezzel különösebben foglalkozni, mert nekünk nem az ellenzék az ellenfelünk, nekünk Magyarország polgárainak a problémái jelentenek legyőzendő akadályt. És hogyha ezeket a problémákat legyőzzük, vagy legalábbis hitelesen tudjuk azt mondani a választóknak, hogy ebben sikereket értünk el, az ő érdekeik képviseletében előre léptünk, akkor az ellenzék teljesen mindegy, hogy mit csinál. Az ellenzéknek nem az a fő baja, hogy nem fog össze, az ellenzéknek az a fő baja, hogy nem támogatják elegen a pártjait, és ez nem véletlen.
Van arról beszélgetés a választmányban, vagy vita, hogy a Fidesz nevében 2017-ben a polgári kifejezés az mit jelent? Mert a Fideszen kívül rengetegen vitatkoznak erről, hogy mi a polgári ma.
Hát erre, bocsánatot kérek, de az a Móriczkavics jut az eszembe, amikor a tanárnő megkérdezi Móriczkát történelmórán, hogy Móriczka, mikor volt a mohácsvész, és a Móriczka pedig válaszol, hogy tanárnő, irigylem a problémáit. Tehát irigylem azoknak a problémáit, akik oldalakat tudnak teleírni, vagy telenyilatkozni különböző fogalmak magyarázatával kapcsolatban, amely fogalmaknak ugyan kétségkívül van jelentősége, és mint útjelzők, mint értékrendbeli kapaszkodók jelentenek is a gyakorlati politika számára valamit, de hát azért egy parlamenti képviselő, nem beszélve a miniszterelnökről, meg a minisztereiről, nem azzal kelnek és fekszenek, hogy most a polgár kategória értelmét és tartalmát próbálják meg minél pontosabban meghatározni, hanem teszik a dolgukat a tekintetben, hogy a felmerülő problémákat próbálják gyakorlatilag megoldani annak érdekében, hogy minél több ember számára legyen az élet holnap jobb, könnyebb, mint amilyen tegnap volt. Persze vannak ennek egy értékrendbeli, van ennek egy értékrendbeli kerete is, hogy mondani szoktuk, és ez pedig leírható úgy is, hogy ez egy polgári politika, ebben nem volt semmilyen változás, de nem ezt tölti ki a frakciülések, meg az elnökségülések naprendjét, hogy ezen agyaljunk már, elnézést kérek.
De polgári politikára a Fidesz egy egész kormányzást tett fel 98 és 2002,
és
úgy is hívták, hogy polgári de kormány.
Megítélésem szerint most is azt folytatunk, hát mi más, hogyha nem azt, tehát mitől polgári egy politika? Megítélésem szerint attól polgári egy politika, hogy a társadalmi közepet célozza meg, azt próbálja minél erősebbé tenni, részben úgy, hogy minél teherbíróbbá teszi azokat az embereket, azokat a közösségeket, vállalkozásokat, amelyek ezt a társadalmi közepet alkotják, részben pedig azáltal, hogy minél több embernek adnak lehetőséget, próbál megadni lehetőséget arra, hogy ebbe a közébe fölzárkozzom. Tehát erőben és lélekszámban, létszámban is próbáljuk ezt a társadalmi közepet erősíteni, ezt hívják polgárságnak a mi fogalmaink szerint. Tehát ezek a viták lezajlottak 94-95 környékén is. Nem a tulajdonosi osztályt tekintjük mi a marxisták után szabadon polgárságnak, hanem azt azon egzisztenciák sokaságát, amelyek a maguk küzdelmeit a mindennapokban megvívják, miközben maguk gyarapodásával egyúttal hozzásegítik a közösséget, ezt az országot is, hogy előrelépjen, és minél több ember számára hozzáférhetővé tegye ezt az előrelépést. Ez a családpolitikában épp úgy megnyilvánul, mint a kis és közepes vállalkozások támogatásában, a munkahelyteremtésben, abban a politikában, hogy mi nem segélyt kínálunk az embereknek, hanem munkát. Az is egyfajta polgári politika, mert ez egy polgári mentalitás, hogy az ember a maga munkájából, a maga erőfeszítéséből próbálja meg megélni és föntartani a családját, ne pedig mások jó indulatára szoruljon rá, és egyfajta kiszolgáltatott státuszban egyfajta értéktelen életet éljen. Már most elnézést kérek, remélem nem érti ezt senki se félre. Tehát, hogy az embernek legyen minden nap kedve fölkelni, a gyerekei lássák, hogy minden nap fölkel és elmegy tisztességesen a munkába, hazajön és hazahozza azt a jövedelmet, amit az a munka éppen abban a pillanatban ér. Ez azt gondolom, hogy az, hogy a nemzeti összetartozás tudata az a politikát áthatja mindenféle területen, legyen szó a szűkebben vett nemzetpolitikáról, vagy az oktatásról, határon túli magyarok oktatási intézményrendszerének a támogatásáról, vagy bármi másról, az megint csak azt gondolom, hogy polgári politika, mert a polgári politika az közösségekben gondolkodik, és a legtágabb olyan közösség, amiben a politikának még ható ereje van, az maga a nemzet. nagyon irigylem azokat, akik az európai identitásról szoktak hasonlóképpen oldalakat teleírni, meg nyilatkozni, de európai identitás példának okáért az én véleményem szerint nincsen. Az, ha van egyáltalán, akkor az azon nemzeti identitásoknak a közösségéből áll össze, közös nevezőjéből áll össze, amely nemzeti identitások Európát alkotják. Tehát az, hogy mi európaiak vagyunk, az azt jelenti, hogy magyarok vagyunk, és ezen öntudatunkat, önazonosságunkat kell ápolni, illetve erősíteni, ehhez kell hozzásegíteni mondjuk a közoktatási rendszerén keresztül, vagy a kultúra támogatásán keresztül az országot, az embereket.
Még egy kérdésről szoktak oldalakat teleírni, arról, hogy van-e szüksége most a Fidesznek önállóan gondolkodó, független, tőle is független értelmiségre, vagy most nincsen erre szüksége? Van szüksége, ön szerint?
Természetesen van. Hogy nem mondjam, nem a Fidesznek van szüksége erre, hanem egy ország, egy nép, egy nemzeti társadalom nem lehet akkor egészséges, és a politikája is biztosan hát minimum ki van téve azoknak a veszélyeknek, hogy megbicsaklik, hogyha nincs egy mérvadó elit, amelyik nem feltétlenül direkt politikai tanácsokat akar adni az éppen kormányzóknak, hanem úgy nagy vonalakban ezt az értékrendet tartja, felszínen ápolja és csiszolgatja, amire a politika épül, amire az előbb próbáltam itt a magam nem különösebben összeszedett módján utalni. Most a gond az, hogy Magyarországon ez az elit 1990 óta, és akkor nem menjünk vissza az azt megelőző régmúltba, 1990 óta nem létezik, azért nem létezik, mert meghasonlott, megosztott. Tehát két elit van, amelyiknek a gondolkodásmódja, értékrendje kizárja a másikét. Márpedig ha két elit van, akkor egy sincsen, mert nincs egy olyan elit, amelyik a társadalom majd segíti az eligazodásban. És ezért van az, hogy a politikának olyan dolgokat is magára kell vállalnia sok esetben, ami egyébként nem tartozik a hatókörében, nem az ő dolga. Nem kéne történelmi kérdésekről állást foglalni mondjuk adott esetben. Emlékezetesen a Horthy temetés, újratemetés óta egy ilyen fölbukkanó kérdés, hogy hogyan viszonyul az adott kormány ehhez, meg ahhoz a történelmi eseményhez. Nem kéne, hogyha lenne egy értelmiségi konszenzus, például akkor kellett a történelmünk csomópontjainak, meg kulcsszemélyiségeinek a megítéléséről. Hasonlóképpen egy csomó minden, ami a társadalmi, a közállapotainkat illeti, ott nem az, az ellenzék és a kormány vitája kellene, hogy eldöntse, hogy merre van előre, hanem kéne legyen egy értelmiségi konszenzus a tekintetben, hogy mik vagyunk és mit akarunk. Tehát az alaptörvény elfogadását én azért tartom kulcsfontosságúnak, mert noha ezt nem a politikának kellett volna előkészíteni és kikényszerítenie, de legalább úrrá tudtunk lenni ezen a padhelyzeten, hogy 20-valahány éven keresztül nem tudtunk tőlőre jutni a tekintetben, hogy milyen értékekre akarjuk alapozni a rendszerváltozás után az új demokráciánkat, a társadalmi fejlődésünknek egy újabb szakaszát. Tehát jó lenne, hogyha lennének olyan értelmes, valódi értelmiségi viták, amelyekben benne lenne a kompromisszum lehetősége, az egymás megértésének a lehetősége, de én úgy látom, hogy ilyen viták szinte nincsenek is, és gyakorlatilag ebben az értelemben az értelmiség is megszűnt létezni, vagy megszűnt betölteni a funkcióját, ami nem azt jelenti, hogy ne lennének kiváló értelmiségiek, akár a természettudományokban, akadémikusok, vagy akár a humántudományokban, történészek, irodalmárok, művészek, akik nagyot alkotnak, nagy alkotásokra képesek, csak azt a funkciójukat, mint közösség nem képesek betölteni, ami szerintem az elit funkciója lenne Bíbó után szabadon.
De vannak fiatalok, akik nem játszottak még egyik csapatban sem. Bennük lát valami potenciált, hogy esetleg ők fognak majd valamiféle értelmiségi iránymutatást, vagy legalább vitákat adni? Vagy nem bízik ebben?
Hát, ha nem mentünk volna mi magunk személy szerint a Fidesz vezérkarára, gondolok itt elsősorban keresztül azon a folyamaton, amikor mi is azt hittük magunkról, hogy mi majd egy szintézist teremtünk, meg hidakat fogunk építeni, meg nem tudom micsoda, és aztán keserűen tapasztaltuk azt, hogy a világ sajnos nem hajlandó a mi jó szándékaink szerint igazodni. Tehát, ha ezen nem mentünk volna át, akkor azt mondanám, hogy de bízom benne, de a helyzet az az, hogy ugyanaz a véleményem erről is, mint ami az előbb az európai politikáról mondtam. Ha megnézzük, hogy milyen áldász küzdelmek, szellemi küzdelmek zajlanak Európa színpadán, vagy menjünk Amerikáig akár, hogy hogy milyen brutális küzdelmek zajlanak az amerikai politikában, amelyekre korábban nem gondoltuk volna, hogy van esély, akkor azt látom, hogy a világ megy rossz irányba. Tehát nagyon végletesen kéleződött két egymással össze nem egyeztethető világnézet, emberkép küzdelme, ami a politikára is hatást gyakorol. Nem mindegy, hogy minek tekintjük az embert. Egy olyan lénynek, aki egyszer csak beleszületik a világba, nem tartozik sehová, sem útja nincsen, se az utána következő generációkkal szemben nem tartozik felelősséggel. Egyetlen hivatás van, dolga van a világon, hogy abban a 70-80 évben, amit persze minél jobb lenne meghosszabbítani, abban minél jobban éljen, minél több anyagi értelme vett örömforrásban legyen része, vagy pedig azt mondjuk az emberről, hogy az közösségi lény, eleve családba kellene, hogy szülessen, de minimum mégiscsak vannak szülei, ezen családoknak kéne fölépíteni egy társadalmat, egy közösségek különböző egymásra épülő hálózatából kellene létrejönni annak a társadalomnak, amelyik aztán képes a saját sorsáról demokratikusan dönteni, és amelyik nem csak a múltat ismeri, hanem az utána következő generációkkal szemben is felelősséggel tud viseltetni. Például akkor erre a fenntartható fejlődés kérdése is ide tartozik, bármennyire is divatos baloldali téma ez egyébként első látásra. Szóval ez a két világnézeti megközelítés ez ebben a pillanatban a politikát is áthatja, és ez minden egyes európai vitakérdésben szerintem ott van valahol, különös tekintetel mondjuk a demográfia és a migráció összefüggéseire.
Köszönöm a tájékoztatást. Elnök úr, az elmúlt egy órában Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet.